Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhatnak Pipó Józseffel az öröm útjáról. A beszélgetést Takács Ilona készítette.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és itt a stúdióban vendégemet Pipó Józsit. Kedves Józsi, a mai műsorban az örömről fogunk beszélgetni, az öröm útjáról, amit húsvét után, a húsvéti 50 napban ünneplünk, mondhatom így?
Hogyne, én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Pontosan, hiszen ez a húsvéti időszakban a legaktuálisabb, hiszen feltámadásról szól, és egész a Szentlélek eljöveteléig, tehát pünkösd vasárnapig szólnak a stációknak a tartalmai. Az egész Jézus megjelenéséről, húsvét utáni megjelenéseiről, apostolokkal és emberekkel, és ezeket teszi egymás után ez a szép 14 stáció.
A nagybőti szent 40 napot megéljük, részt is veszünk benne, amikor ez a szent 40 nap elkezdődik, bűnbánatra, együttérzésre, önmegtagadásra adjuk magunkat, az egész kereszténység megmozdul. De hasonlítsuk össze ezt a készséget azzal, amivel a második szent 40 napot kísérjük. Mert a liturgikus életben két ilyen 40 nap van, és megdöbbentő, hogy a keresztények legnagyobb része nem is tud a másikról, amely a húsvéttal kezdődik.
Karod megtart, elringad engem,
Erre hisz még minket Krisztus, hogy ne csak szenvedjünk vele, hanem az egészet miért tesszük, a csúcs, a cél, a végkifejlet, az örök föltámadás, amikor azt mondja, hogy ne féljetek, örüljetek, veletek vagyok minden a világ végezete is, megmutatja magát nekik. Végigvetjük a stációkat, ugye, hogy Péter János a sírnál is, vagy Mária Magdolna, vagy később Tamás, Emmauszaiak, mind-mind rádöbbennek, hogy ez a húsvér Krisztus, hiszen még ételt is kér, tehát nem szellem. Ő megmutatja, hogy ez vár minden emberre a halál után, hiszen Krisztus ura az életnek és a halálnak is. Tehát ez a csúcspont, az örök életbe való kapaszkodás, remény és beteljesülés, és a keresztút, amit járunk, és amit nem is szabad természetesen elhagyni, mert az életünket vállalni kell, ott pedig nehézségek vannak és kitartó élet. Ez egy köztes, közbenső időszak, és ennek a kiteljesedése és a betetőzése maga át az örök boldogság.
Hogyan született az öröm útja? Honnét van? Ki alkotta?
Amit én tudok erről, 70-es években Louis Eveli, francia szerzetes pap, elevenére tesz föl, hogy jó lenne Krisztussal örvendezni is, nem csak hordozni a keresztjét, hiszen egy kicsit olyan félkarú óriások vagyunk ezzel, hogy nem merünk megfelelően boldogságra jutni és örvendeni Krisztus föltámadásának, illetve a nekünk nyújtott lehetőségnek, hogy minket is föltámaszt. Hiszen ez a szenzációs benne. És akkor elkezdte ezt többfelé hirdetni, hogy gondolkodjunk. Könyv is jelent meg, igaz, hogy azt hiszem 7 stáció volt benne végig elmélkedve. És aztán ez oda jutott, hogy 2000-ben a II. János pápa, 2000 húsvétján egy külön bizottság által fölkért 14 hivatalos stációt tett közé világegyházban. Az új ember hasábjában is ez megjelent. Innentől úgy datálható, hogy tényleg hivatalossá vált, és már nem csak egy-két ember gondol róla valamit, hanem nyugodtan járható, megvannak a formulái, de a 14 keresztúti stációra lehet ráismerni, a másik 14 stáció, amely pünkösdel tetőzik be, tehát megkapjuk mindazt, amit Jézus meg is ígért. A kialakulása pedig ez rajtunk múlik. Tehát a Szentlélek az minden emberben, minden lélekben dolgozik, és rajtad minden emberen múlik, aki ezzel találkozik, hogy rádöbbene, hogy az örömút az micsoda, hát az evangélium is örömhír. Akkor tényleg örömet terjesztünk, hát merjünk örömet terjeszteni, merjünk is úgy is élni, akkor hát ez szerte fog sugározni egész világon, merjünk újongani és együtt örülni boldog keresztény örömben a föltámadásnak, hiszen hát mi is együtt szenvedtünk Krisztussal, magunk nehézségeit hordozva, fölajánlva bőttel, imával, áldozattal, és ennek az ajándék az, hogy mi is együtt örvendhetünk Krisztussal.
Konkrétan osszuk meg a Mária Rádió hallgatóival, hogy melyik ez a 14 állomás.
Az első állomás Jézus föltámad halottaiból. Második állomás a tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket. Harmadik állomás a feltámadt Jézus megjelenik Mária Magdolnának. Negyedik állomás a feltámadt Jézus megjelenik az Emmauszi tanítványoknak. Ötödik állomás az Emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben. Hatodik állomás Jézus megmutatta magát az apostoloknak. Hetedik állomás, a feltámadt Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök megbocsátására. Nyolcadik állomás, a feltámadt Jézus megjelenik Tamásnak. Kilencedik állomás, a feltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál. Tizedik állomás, a feltámadt Jézus átadja a főhatalmat Péternek. Tizenegyedik állomás, Jézus küldetést ad az örömhír hirdetésére. Tizenkettedik állomás, a feltámadt Jézus felmegy a mennybe. 13. állomás, az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét. 14. állomás, a föltámadt Krisztus elküldi a Szent Lelket.
keresztút már a hagyományhoz kapcsolódik. Mit lehetne tenni, hogy az örömútnak is legyen hagyománya?
Először is az egész életünket nyitott szívvel jó, hogyha éljük. Mert sok minden változhat, a lényeget tekintve ugye nem, tehát a krisztusi tanítás. De az, hogy milyen formában, adott korban hogyan éljük meg, azért ezek módosulhatnak. Visszagondolva, a Szentmise sem pont így volt, ahogy most történik, de a lényeget tekintve az Úr szava, illetve a teológiai része, az megmaradt azóta is. Ez a központi eleme. Ha megérint minket, és megértjük, miről van szó, hogy nem a bánatra, szenvedésre teremtett minket az Isten, hanem az örömre, boldogságra, csak ez a Sátán által meg lett rontva bennünk, és ő eljött, hogy ezt jóvá tegye helyettünk. Ez végtelen nagy irgalom és kegy. Mi örülhetünk ennek, hogy ezt megkaptuk. Ha rádöbbenünk, hogy mennyire szeret az Isten, akkor talán könnyebb lesz megérteni, hogy együtt is kell tudni vele örülni. Itt a Földön is. Hiszen az üdvösségünk már életünkben elkezdődik. Ez is egy kis csoda, hogy az ember térben és időben itt él, múlnak a percek, de ez beszámít, ezzel kapunk egy nyitányt, egy felütést az örök életre. Tehát nekünk is, hogyha az örömhírt akarunk, akkor az örömhírt meg is kell élni, és tovább adni. Az öröm azért sok minden jár, hiszen nem adják ingyen az örömöt, azért meg kell küzdeni. Ha valaki nyer egy versenyt, hát előtte nagyon sok edzése volt. Tekintsük úgy, hogy mondjuk egy edzés, egy jó nagy készület, egy hosszú távú időszak, a keresztútnak az ideje, az emberi megpróbáltatás, illetve kiállás a hit és Krisztus igaztanítása mellett a világban, de ennek a célszalagos győzelme, ami föltámadásunk, és ebben való örömünk. Tehát mégis érdemes volt az egészért küzdeni.
Nagyon szép lenne, ha egyre többen megismernék és járnák az öröm útját abban a 40 napban, jobban mondva 50 napban, ami ugye húsvéttól pünkösdig tart. Úgy tudom, hogy az öröm útjához kapcsolódik egy színdarab is. Mesélj erről a színdarabról.
90-es évek közepén találkoztam én Louis Evelynek ezzel a gondolatával, hogy öröm út nagyon megragadott, tényleg szívem mélyébe hatott, és vágyoltam is mindig rá. Különböző papokkal, püspökkel, bárki zenészekkel beszéltem, mindenki próbáltam kicsit így serkenteni, hogy csináljunk ilyet képzőművésszel, szövegírókkal. Valahogy nem így alakult, és megadatott, érdekes. Ez az állatatos kitartás, és talán, sőt, biztos, hogy a föntiek is sokban segítettek, hozta azt, hogy sikerült egy örömutat úgymond színpadra állítani, fertő szép lakon mutattuk be, és mikor a Fatimai Szűzanya napján, augusztus 13-án, a Fertő Széplaki Széchenyi kastélynak az udvarán, este 9:30-tól, és nagyon sokan voltak az előadáson. Ez úgy volt teljes értékű örömút, hogy mind a 14 stáció valójában megjelent benne, de néhány színre lett ez korlátozva, és ez egy színpadi adaptáció volt, tehát meg lett jelenítve az a sok személy, aki az örömútban úgymond szerepelt benne volt, és mi egy 30 fős kórussal és 8-10 zenésszel pedig élőben úgymond kísértük és énekeltük azokat a stációkat, vagy hozzátartozó zenés részeket, amelyek így adtak talán nagyobb nyomatékot ezeknek mondani valóknak.
Mi volt a nézők benyomása?
Döbben csönd. Ez azért meglepő, mert nagyon sokan jöttek a környékről, nem vallásos emberek. Például előtte 2 nappal a boltosoknak mondtam, hogy erről hallottak. Nem hallottak, de eljönnek szívesen. Ott voltak egy pár száz méterre ettől a helyszíntől, és eljöttek, és nagyon köszönték. Tehát nagyon sok érdeklődő, nyílt szív embert érintett meg, és döbben csönd volt. Az az erő, ami bennem van, hiszen mi Krisztust akartuk nem elénekelgetni, hanem így, gitárral, hangszerekkel, énekkel, úgymond színpadi játékkal, de mégis életre kelteni, és rajtunk is sokat művelt. És nagyon nagy erő volt benne, és tényleg érezte az ember, hogy úgy együvé kovácsolt minket a Szentlélek. És a templomhoz átvonultunk, ebből a kastélyudvarból ez egy 100 méter volt, és ott fejeztük be fáklyákkal, imádsággal és nagy-nagy lélekkel.
A 14 stációhoz mindegyikhez készítettél egy dalt, egy éneket.
Majdnem. Közepe táján az egész darabnak, amikor Jézus a Tébériás tavánál találkozik a tanítványokkal, az a helyszín, ott valójában 3 állomás tömörít. Először, amikor ez a halfogás, csodálatos halfogás, hogy vesétek ki, fiaim, és nem ismerik, hogy kicsoda. Utána kimennek a partra, ott a másik állomás, amikor Pétert megteszi az egyház fejévé, Péter, te szeretsz engem, és háromszor mondja, reggeltes juhaimat, tehát ő lesz a vezetője a megszülető egyháznak. A harmadiknál pedig beszél minnyájukhoz, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, amit láthatok, hallottatok. Tehát 3 stáció, és ez nagyon hosszú rész. Ráadásul itt nagyon sokat Jézus tanítja őket. Apostolok kevesebbet beszélnek, És ezért nagyon nehéz ezt zenésíteni. Föl is merült, hogy ott egy jó pár percen keresztül úgymond nem történik semmi, hát mert Jézus beszél. És úgy néz ki, hogy nem teszünk oda semmit, ha meghagyjuk ezt a hosszabb, ilyen oktató, tényleg ilyen kedves tanító részt Jézusnak, mert hogy ez egy magvas, egész életünkre szóló üzenet, hogy mi mindent kéne tenni, és hogy gondolkodjunk el. Így fog maradni, ezen a részen nem. Egyébként Jézusnak is van egyébként szólója, amely hát sok mindent idéz. Tehát visszanyúlik az Ószövetségbe, profétákhoz, utal az atyával a kapcsolatára, előrevetíti, hogy a világé veletek vagyok, és elmondja, hogy mi fog vele történni. Tehát 3-4 időségben mozog az egész ének, és hát ezeket nem is könnyű a szereplőnek így hozni, megjeleníteni.
Az öröm útjának, a daloknak a megírása sok időt vett igénybe?
Picit összetettebb a dolog, ugyanis voltak olyan énekek, énekeim, amely ennek a szellemiségében már megfogantak, és amikor kedves barátommal, Kovács Andrással, Soproni Orsolyta iskola igazgatója, beszélgettünk, akkor kerestük azt a szövegformulát, formát, gazdagságot, amely azt az adott stációt megjeleníti. Mivel mutattam neki én is szövegeket, néhányra azonnal úgymond lecsapott, fölfigyelt, hogy hú Józsi, ez jó, és betettünk. Tehát 4-5 ének már ettől függetlenül meg lett írva, és a többit gyönyörűen megalkotta. Olyan mélységek vannak benne, épp tegnap ismerősömnek játszottam a kezdő éneket, némely külön kis mű. És ebben nem is a zene, meg a nem tudom milyen gyönyörű akkordok, a szenzációs, én azt hiszem, hanem próbálja kifejezni ez az egyszerű szöveg, zene, az egésznek a tartalmát, tehát a krisztusi középpontra irányítja a gondolatunkat, a fülünket, a szívünket, megüti az embert. Akárhányszor énekeltük, egyik másik picit talán nehezebb volt, de megérezték a mélységet, nem lehet tőle szabadulni. Tehát beleég az emberbe. És most készülünk, múltkor elővettem, én is néhányat fejbe játszottam, és teljesen végigment, pedig nem játszottam hónapok óta, mert valahogy beépül az ember szöveteibe, hiszen minden szava arany. Nehéz róla mit mondani, de jó ezt élni, jó ezt élni.
Bízom én, tartott két kezem, hogy a bűnből hozzád térjek, Istenem. Amen.
Mit mondanál a Mária Rádió hallgatóinak, hogy imádkozzák az örömutat?
Mindenféleképp. Talán sashalmon, de nem vagyok benne biztos. Pár évet énekeltünk keresztutat, és az egyik énekkaros lány mondja, hogy arra járt is, Józsi, tudod, mi van ott? A keresztúti stációk fölé ki vannak téve az örömút stációi a falra. És gondolom, hogyha kitették, akkor ebben az időszakban, húsvét és pünkösd között, akkor járják az örömutat. És ez csodálatos dolog. Tehát már van ilyen merész vállalkozó plébánia papjukkal az élen, hogy megértjük, vállaljuk, és hogyha Szent Atya ezt kérte, hogy ezt lassan kezdjük hagyományát tenni, akkor nem kell tőle félni, ez nem eretnek dolog, hanem sugalt, sőt, ajánlott dolog pápa jóváhagyással. Ezen kéne sok-sok embernek elgondolkodni, akkor miért nem csináljuk. De persze sietetni nem lehet, én azt gondolom, hogy hosszú éveknek kell eltelni, de mindenféleképp jó lélek kell, hogy ha hiszünk benne, merjük, akkor egész egyházunkat, sőt a világot is tudjuk gazdagítani, boldogítani, hiszen Krisztus ezért küld minket öröm írre, evangéliummal a kezünkben az emberek közé.
Biztatjuk a plébános atyákat és a híveket is, hogy a keresztút mellé, a templomba tegyék oda az örömútnak a képeit is. Kedves Józsi, mi van még a szívedben? Mit mondanál még a rádióhallgatóknak?
Nagy köszönetet mondok Nyíredi Maurusz Bencés szerzetesnek, aki nem is most, vagy 15 éve, nem tudom pontosan mikor írta, írt egy örömút füzetet, 4 komplett, tehát teljes örömút elmékedés van benne végig. Ezt ő kinyomtatta, és sok embernek adta, hol pénzért, hol pedig úgy, hogy vigyétek és olvassátok. Sok gazdagság van benne. Épp úgy köszönetet mondok Barcsi Balázs atyának, aki már 2000-ben akkor frissen a közététel évében a Húsvéti Fényes Örömünk című elmékedésekkel gazdagon tűzdel 14 stáció tette közzé, színes képekkel, rajzokkal. Placid atyát is említheti, meg neki is volt egy örömutas füzete, amely a gulágban lévő élményeit az örömút stációhoz kapcsolta, és így emlékedte végig. Tehát szerencsém már elindult valami, de hát még azt hiszem foglalkozhatunk vele, de ne féljünk tőle, mert egyszer szerintem ez általánossá fog válni, addig pedig dolgozunk rajta, és merjünk örülni.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad a gondolataidat az öröm útjáról. Mária Rádió hallgatóit, Pippó Józsit hallották. Köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban, és mindenkit biztatunk ebben a húsvéti időszakban, hogy imádkozza, mondja az örömutat. Takács Ilonát hallották.
Kedves hallgatóink, Takács Ilona műsorát hallhatták Pippó Józseffel az örömútjáról.
Hírek.
Az irgalmasság mi